Folytatom Jézus megkísértésének a történetét. Az első megkísértésnek ezt a címet adtam, hogy kenyeret és cirkuszt. Mit mond a szöveg? Máté evangéliumának 4. fejezetéből olvasom. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Ha Isten fia vagy, ezeket a szavakat fogjuk hallani a kereszt alatt is, ami az egyik legnagyobb megkísértése Jézusnak, amikor a tömeg ordibál és ezt teszi meg bizonyítéknak, hogy akkor fogunk hinni neked, ha leszállsz a keresztedről. Ha Isten vagy, hát meg tudod tenni. Bizonyítsd be, hogy Isten vagy. Krisztusnak nem csak az evangéliumokban kellett volna bizonyítani azt, hogy ő Isten, ez a ha, akkor a mi életünk nagy kísértései közé is tartozik. Olyan Istenben könnyű hinni, aki egyértelműen mindig, minden körülmények között azt teszi, amit mi szeretnénk. Istennek ma is a piac világában át kell menni azon a teszten, amin mondjuk egy rovarírtónak át kell menni. Ha lefriccelem a csótányt, és azonnal fölfordul, akkor ez jó rovarírtó, ez maradhat. Ha nem, akkor nem veszem meg. Észre se vesszük, hogy hány és hány ponton hat a gondolkodásunkra, az Istennel való kapcsolatunkra, vagy az egymással való kapcsolatunkra a piac gondolkodása, a technikai gondolkodás. Ha működik valami, ha jó valami, ha hasznos, akkor arra szükségünk van. De ha nem működik, akkor le kell cserélni. Ezért árasztották el Istenek a Kárpát-medencét. Mert az az Isten, aki a mi atyánk, az nem hajlandó beállni a többi Istennek a sorába, amiket bálványnak hívunk, és ezek az Istenek az általunk kitalált Istenek, akikre nagy szükségünk van, mert hajlandók azt tenni, amit mi kérünk, és csodát csodára halmoznak, de ők, vagy ezek csak kitalált Istenek. Az élő Istennel fordítva van. Az élő Isten nem hajlandó ennyire egyértelművé tenni a hatalmát, a jelenlétét. A mi Istenünk rejtőzködő Isten. Olyan, aki hitet kér. Jézus azért jött, hogy felébressze a hitet Isten irántunk való szeretetében, és ezt úgy tette, hogy voltak ugyan egyértelmű helyzetek, és mégsem azáltal mutatta meg Isten voltát, vagy mindig minden körülmények között feltárta az istenségét, hitet kér. Ha létezel, Isten, akkor meg kell mutatnod magadat. Fel kell tépned a rejtettséged felhőjét, meg kell adnod nekünk azt az egyértelmű világosságot, amelyre igényt tartunk. Ha nem teszed, akkor csak egy maradt számunkra a többi megvilágosodott közül. Az Istenek panteonjába ma is betesszük Jézus Krisztust, a mennyei atyát, és egyenrangú félként kezeljük Buddhával, Krisnával, a többi megvilágosodottal és tanítóval, a pogányistenekkel, hiszen mindegyik ugyanahhoz a képhez tartozik, a valláshoz. A kísértő Isten bizonyítékként azt javasolja, hogy változtass át a puszta köveit kenyérré. És hogyha ezt a kenyeret és cirkuszt hajlandó megtenni, akkor még a kísértő is hajlandó elismerni, hogy hát te vagy az Isten. Az ajánlat nagyon kecsegtető, a magukat Isten leszármazottainak tartó császárok a birodalomban rendszeresen folyamodtak ehhez az eszközhöz, kenyeret és cirkuszt adtak a népnek, etették és megetették az embereket, és ezzel megerősítették, hogy ők valóban Isten leszármazottai. Persze volt ennek nem csak vallási, hanem politikai összetevője is, hiszen ez volt az a szelep, amivel ki lehetett engedni társadalmi feszültségeket. Minél nagyobb volt a feszültség, annál több cirkusz kellett, és annál jobban kitombolhatta magát a vérszomjas tömeg, és annál jobban ki lehetett ereszteni a gőzt a politika színpadán. Micsoda fecsegtető ajánlat a kísértő részéről, hiszen Jézus éhes, már 40 napja nem evett, és hát ha ezt megteszi, akkor csillapíthatja a világ éhezőinek a szenvedését és éhségét. Ahogyan ezt sok-sok ideológia és izmus megpróbálta, tanúi lehettünk a marxista ideológia kísérletének, amikor a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, és most egy legalább ugyanekkora ámítás és etetés a jóléti álom, a jóléti állam álma, amivel mindig mindenkit rá lehet mozdítani erre az ideológiára. És akkor az egyháznak sem lenne más dolga, mint hogy gondoskodjon kenyérről a világ éhezői számára. Micsoda kihívás, micsoda kecsegtető ajánlat. Minden korban, minden történelmi korban megkísérelték leosztani a szerepet az uralkodók, pártok és diktátorok, kráciák és demokráciák. Minden társadalmi korban, vagy történelmi korban kitalálták, hogy mi az egyház feladata a társadalomba, és ha azt hajlandó megtenni, akkor ők hajlandók fizetni, hajlandók működtetni az egyházat. Nagyon sokszor észre se vettük, hogy mekkora csapda ez az egyház számára, hiszen ez volt az a lánc, amivel oda lehetett láncolni a hatalomhoz és a pénzhez az egyházat. És ez ma is, a demokráciában is nagyon nagy kísértés. Emlékszem arra a jelenetre, amikor már befogadtam a Jóskát és a Zozót, két sérült barátomat az előző plébánián, és aztán hoztak más sérülteket is, és aztán jött valaki az első közösségi kapcsolataimból, aki azzal állt elém, hogy ha te neked ezt az utat adta az Isten, ha neked ehhez van talentumod vagy karizmád, akkor mit babrálsz itt két nyomorékkal? Akkor neked az a dolgod, hogy az ország összes sérültjét és nyomorékját gyűjtsd össze, szervezd meg az ellátásukat is. És akkor majdnem ugyanazt mondtam, mint a kísértő, akkor hiszünk neked. Akkor elhisszük, hogy ez tényleg Istentől van, de addig ez csak a te bűvész mutatványod itt a plébánián. És akkor kapásból azt válaszoltam, hogy Jézus nem oldotta meg Palesztina szociális problémáit, nem nyitott orvosi rendelőt vagy egy kórházláncot, nem épített, hogy ne legyen többé semmilyen szenvedés, hanem meghirdetett egy örömhírt, hogy elérkezett Isten országa. És ennek jelét adta. És ennek a jele az volt, hogy megmutatta Isten szeretetét a vakoknak, sántáknak, bénáknak, szegényeknek, és ettől hittek ő benne. És én sem akarok más, nem meg akarom oldani a szociális problémákat, hanem egy ennél fontosabb ajándékról akarok tanúságot tenni. Elérkezett Isten szeretet uralma erre a földre. És ezt meg kell mutatni. Jézus életében ezen kívül, ezen a kísértésen kívül van még két kenyér történet. Az egyik, amikor 5000 férfit és a hozzájuk tartozó családtagokat megvendégeli Jézus a pusztában, megszaporítva a kenyeret és a halat. Kérdés ott van, hogy miért tette meg akkor, és miért nem tette meg a kísértőnek? Miért nem engedett ennek a kérésnek, ami a sátán kérése volt, és utána meg miért eteti meg ezt a több ezer embert? Azért, mert ott, a pusztában az emberek az Isten igéje utáni éhség miatt mentek. Éhezték és szomjazták az igazságot, és hallani akarták az igazságot az igazság szájából, aki magát igazságnak nevezte, Krisztus szájából, és nem a csoda miatt gyűltek össze, hanem az éhség, az ige utáni éhség miatt. És nem csak egyszerűen elfogadták az ajándékot, hanem gyakorolták a vendégszeretetet, mert ki is osztották egymás között ezt az ajándékot. És a harmadik nagy kenyércsoda, ami mind a mai napig tart, ez az utolsó vacsora. Amikor Jézus az örökké tartó kenyeret adja ajándékba mindegyikünknek, az Eukarisztia által. Így már érthető Jézus válasza a kísértőnek, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származott. Sátán csodára éhezett, és nem Isten igéjére, mutatványra éhezett, hogy aztán megalázhassa, vagy eltántoríthassa Jézust az atyától való függéstől. Csodálatos az, és ez mind a mai napig mindegyikünkre érvényes példa. Jézus, mint valóságos ember, azért nem bukhatott el semmilyen kísértés közepette, mert mindig minden körülmények között szabadon és önként az Atyától tette függővé magát. Ha mi ezt tennénk, hogy mindig minden körülmények között, amikor kísértést tapasztalunk, azt mondanánk, hogy bocs, meg kell beszélnem az Atyával, a mennyei Atyával, az én szeretett Atyámmal, tök jó az ajánlatod, de én szeretném megkérdezni, hogy ő mit mond erre. És mindig minden körülmények között függővé tennénk magunkat ettől a szeretettől, biztos vagyok benne, hogy nem találna fogást rajtunk a kísértő soha. De mivel nem tesszük meg, hanem csak időnként tesszük meg, ezért mindig talál rajtunk fogást, amikor nem akarunk függni ettől a szeretettől. Isten elsőbsége nélkül semmi sem működik jól. Ahol felborul az értékek sorrendje, és Isten második vagy harmadik helyre kerül, ott mindig kudarcot vallanak a saját életünk megjobbítására tett kísérletek, és a világ megjobbításának a kísérletei, legyen az a marxizmus, vagy a nyugat által nyújtott pusztán technikai, anyagi elvekre épülő fejlesztési segélyezés, amely a mindent jobban tudás nevében elszakítja az embert az Istentől. Azt hitte a nyugati kapitalizmus, hogy kenyérét tudja változtatni a köveket, a jóléti állam álmával etetve mindenkit, ám kenyér helyett csak köveket adott, és lassan kies pusztává változtatja az egész világot. Ez van, amikor Isten nem lehet az első helyen. Hogyan vonatkozik ránk? Ebben a világban Isten nem mutatja meg magát a kézzel foghatóság egyértelműségével, bármennyire szeretnénk. Érvényes az, amit a feltámadott Krisztussal újra és újra átélnek a tanítványok, vagy Mária Magdolna. Megjelenik Jézus, megtapasztalják, és eltűnik. És nem azért, mert szórakozik a tanítványaival. Azért, mert szeretne vágyat ébreszteni mindenkibe, a hiánya mindig vágyat ébreszt, ha szeretjük, és nem csak maga után, hanem a mennyei Atya után, és nem csak maga után, hanem a mennyország után. A legteljesebb ajándék után. Ezért nem lehet kisajátítani Jézust, és ezért kell útra kelni a szív útján mindegyikünknek. Azáltal kereshetjük és találhatjuk meg újra és újra, hogy a szívünk útra kell, azaz a rabságainkból, ami Egyiptomunk rabságaiból való kivonulás által. És ehhez rá kell jönnünk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindenekelőtt Isten igéjével és az ige úr iránti engedelmességgel.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió telefonvonalában Erdő Péter, bíboros, esztergom, budapesti érsek urat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
A tegnap a kormány által kihirdetett szigorítások következményeként az esztergom budapesti egyházmegyében is változások álltak be. Pontosan milyen intézkedések várhatóak március 8-ától az esztergom budapesti egyházmegyében?
Persze mindenek előtt az egész püspöki karunk kiadott általános irányelveket, és azoknak a végrehajtásában hát az egyes megyés püspököknek is nagy felelőssége van. A mi egyház megyénk olyan szempontból különös, hogy azok közé tartozik, ahol bizony nagy a fertőzések száma, és elég gyorsan terjed a betegség. Éppen ezért mi a magunk részéről hétfőtől a nyilvános istentiszteleteket felfüggesztettük, ahogyan ez tavasszal is történt. Ez nem azt jelenti, hogy a templomok be volnának zárva, nem, a templomok nyitva maradnak, természetesen a helyi plébános atyák szabják meg, hogy pontosan hánytól hányig. Nyilván szentségimádásra, imádságra van lehetőség, az atyák magánmisét természetesen mondanak. A egészségügyi előírásokat minden szempontból meg kell tartani, ahol lehet, ott online közvetítsünk, vagy istentiszteletet, vagy azokat a közösségi képzéseket, alkalmakat, amelyek most összejövetel formájában nem valósíthatók meg. Tehát nem szigetelődünk el, nem hagyjuk abba a plébániai életet sem. Ugyanakkor azért az általános feloldozás lehetőségét ideiglenesen ismét megadtuk. A vasárnapi misén való részvétel kötelezettsége alól általános felmentést adtunk visszavonásig, tehát ebben az összefüggésben élünk és működünk. Na most van persze olyan helyzet, ez már nem a rendelkezéshez tartozik, hanem a valósághoz, ahol a templom bizony ki sem nyitott. Ennek pedig az az oka legtöbbször, hogy az az atya, vagy azok a papok, akik ott működnek, esetleg az ott dolgozó világiak is mindnyájan betegek lettek, vagy pedig betegek, illetve kontaktszemélyek, akik karanténba vonultak. Tehát ilyenkor nincs más lehetőségünk, mint hogy bizonyos ideig zárva tartjuk. Azonban hát ez leginkább a legközismertebb eset, ugye a Szent István Bazilika, ahol erre most még szükség van egy pár napig, aztán reméljük, hogy majd lassan ott is megindul az élet. Szóval ebben a szigorú rendben működünk most tovább.
Mi a helyzet az olyan eseményekkel, mint például a temetés? Milyen mértékben engedélyezettek ezek most?
Tehát kiadtuk az egyház megyére a tavaszi rendelkezéseknek az ismétlését, amiben még a liturgia végzés módjára is kitértünk. Szó van arról, hogy felhívjuk a hívő közösséget, hogy indítsák fel a tökéletes bánatot, elmondjuk azt, hogy a áldozás idején például, ha valaki online kapcsolódik szentmisébe, vagy akár anélkül is, hogyan lehet lelki áldozást végezni. A többi szertartások általában szünetelnek, hiszen közösségi összejövetelt kívánnak. Viszont a temetéseket azt, ha csak nincs olyan akadálya ismétlen, mint amikor mindenki megbetegszik, akkor a temetéseket azt végezzük, de a világi előírások szerinti maximális létszámnál többen nem lehetnek jelen. Tehát lehetőleg magánkörben, nem nagy nyilvánosság bevonásával. A eddigiekben az volt az állami előírás, hogy 50 fő vehet rajta részt. Hát ezt ne lépjük túl. Reméljük, hogy nem kerül olyan drámai helyzetbe az egészségügy, hogy még ezen is szorítani kellene, és még kisebb létszámot írnak elő.
Közeledik a húsvét, ugye itt a nagyheti szertartások is kérdésbe kerültek. Mi várható a nagy héten előreláthatólag?
Igen, tehát mi abban reménykedünk, és azt hiszem az egész ország abban reménykedik, hogy addigra talán valamit javul a helyzet, és akkor a szertartásokra már ki lehet nyitni, nem csak kinyitni, hiszen mondom, zárva nem vagyunk, de nyilvános szertartást lehet majd végezni az összes egészségügyi előírások, tehát a maszkakész fertőtlenítés, a távolságtartás megőrzésével, és így a nagyheti szertartásokra reményeink szerint akkor sor kerülhet nyitott kapuval is. Ezzel együtt mi mindenképpen megtartjuk a liturgiákat, legfeljebb a tavalyihoz hasonló, legrosszabb esetben a tavalyihoz hasonló online és egyéb közvetítések útján. Tehát imádkozunk azért, hogy már azon szabadabban lehessünk részt, és valóban a húsvét, a föltámadás és a szabadulás ünnepe legyen mindannyiunk számára.
Tudna-e esetleg egy igei résszel bátorítani így a híveket, hogy hogyan őrizzük meg a hitünket ebben a nehéz helyzetben is?
Természetesen. A Szentírást egyébként mindannyian olvashatjuk, és olvassuk is. Szerintem a szeretet himnusza az a legfontosabb ilyenkor, amit a korinti Korintusiakhoz írt első levélnek a 13. fejezetében talán szóljak bár az emberek vagy az angyalok nevén, ha szeretet nincs bennem, csak zengőért vagyok, vagy pengő cimbalom. Tehát erről van szó, a szeretetet őrizzük meg egymás iránt, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, és ha tudunk, ennek az óvatosságnak a megtartásával segítsünk azokon, akik rászorulnak.
Köszönöm szépen Erdő Péter bíborosnak ezt a rövid interjút az Esztergom Budapesti Egyházmegye által nemrégiben kiadott nyilatkozattal kapcsolatban. Köszönjük szépen, bíboros úr, és jó egészséget kívánunk
Köszönöm
önnek is.
Köszönöm szépen, viszont kívánom, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mária Rádió.
Hírpercek.